Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Istenünknek kegyelmében, bizakodva és az ő megszólító szavában, olvasom Istenünknek igéjét János evangéliumának 11. részéből, a 32. verssel kezdődően. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte, hova helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, ez egy barlang volt és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott lábán és a kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő igéjét, azért, hogy a mai napon Istenünknek szent lelke minket is fel tudjon oldani, lelki-testi nyomorúságainknak súlyai alól, ezért gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, meghódol a mi lelkünk te előtted, a mai napon is az Úr napján, hiszen minden vasárnap arra emlékeztet minket, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és ezért számunkra egy olyan kegyelmet adott, amelyet megragadva nem csak a vasárnapok csöndjébe, de minden életünknek órájában mehetünk ahhoz a kegyelem királyi trónusához, ami már többé nem ítélő szék a számunkra, hanem a kegyelem királyi trónusa, Isten könyörülő jelenléte. Hitáltal most is ehhez a szent királyi trónushoz jövünk, Urunk, bár testi módon lábainkkal itt a földön állunk a te templomodba, mégis a mi lelkünk oda vágyik haza, abba a mennyei valóságba, ahol éneklik a dicsőítő, magasztaló énekeket, ahogyan ebbe mi magunk is a dicséretünkkel bekapcsolódtunk. Úrunk, engedd meg, hogy láthassuk, megtapasztalhassuk ma is a te jelenlétedet, mert szükségünk van rád, a te könyörülő irgalmadra, segítő jobbodra. Jöjj hát, Urunk, te, aki látod, hogy ki, milyen lelki állapotban, milyen testi-lelki problémákkal jött ma is ide te eléd, hiszen minnyájon, Urunk, hordozzuk magunkba az erőtlenséget és a gyengeséget. Jöjj, Urunk, és te magad old le kötelmeinket, miközben halljuk, megérintve szívünket, minnyájon a magunk nevét, jöjj ki. Urunk, engedd meg, hogy így tudjunk hazamenni a te templomodból, hogy felül tudtunk emelkedni önmagunkon, és benned hadd tudjunk megmaradni. Munkáld ezt igéd, és szent lelked által az Úr Jézus Krisztusért leborulva te előtted kérünk. Amen. Istenünknek igéjét olvasom a zsidókhoz írt levélnek 4. és 5. részeiből a következőképpen. Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért, együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Éppen így a Krisztus is, ő testi élete idején, könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Eddig Istenünknek írott igéje. Kedves testvérek, életünknek minden napján gyakran kerülünk olyan élethelyzetekbe, amikor az ember arra szorul rá, hogy szó szerint rászorulunk a másikra, mert segítségre van szükségünk. Gyakorlatilag, ha szétnézünk a teremtett világ egyetemben, nincs még egy olyan teremtett lénye az Istennek, akinek annyira szüksége lenne a segítségre, mint az ember. Megszületésünktől fogva, ha végig tekintjük a teremtett világot, láthatjuk, hogy az ember az, akinek hány esztendőre van szüksége, amíg önjáróvá tud válni. Nagyon sokszor a szülők és nagyszülők szorongó szívükkel nyugtázzák önmagukban, amikor már a gyermek valóban felnövekszik, és Isten megsegítette, és diploma is van már a kezében, hogy most már egy kicsit megnyugszom, mert már a saját akaratából is meg tud élni. Talán átadtunk neki mindent, hogy önjáróvá, önállóvá tudjon válni. De mégis vannak az életnek olyan pillanatai, vannak olyan emberi mélypontok, van, amikor annyira megerőtlenedik bennünk, akár a bölcsesség, akár a testi-lelki erő, hogy szükségünk van segítőkre, segítségre. Éppen ezért is van ennek egy nemzetközileg elfogadott jelzése is, az SOS, amit már egy kisgyermek is tudja, hogy miről van szó, amikor visszavonhatatlanul segíteni kell, mert vészhelyzet van. Az embernek vannak ilyen vészhelyzetei, vannak ilyen forgatókönyveink, és az ember megpróbálja úgy körülvenni magát emberekkel, ismerettséggel, barátokkal, kapcsolatokkal, hogy megnyugtatja a lelkünket, hogy hát azért van kihez folyamodnunk. De hogyha nincsenek emberek, és ha már az emberi segítség nem elegendő, vajon el tudunk-e jutni, és sokszor vajon mi kell még ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy megnyissuk a szívünket, hogy oda járuljunk az Isten elé, mint a kegyelem trónusához, az Úr Jézus Krisztus nevében, és ki tudjuk mondani, Uram, szükségem van rád, a te segítségedre. Nem megy ez olyan könnyen, tudjuk mindnyájan, akik itt ülünk a templom padjaiban, hiszen az ember gőgös, az embernek tartása van, hiszen a gonosz azt hitette el velünk, hogy olyanok leszünk majd, mint az Isten. Minden embernek az óemberébe bele van bélyegezve az a tudat, hogy én elég vagyok mindenre. És aki olyan személyiség jegyekkel születik a világra, és olyan neveltetésben van része, hogy fiam, neked bírni kell mindent, ha beleszakadsz akkor is, sírnod nem szabad, ne lássák a gyöngeségedet, soha ne szorulj rá senkire, az ilyen emberek hordozzák a terheket, de egy idő után összeroppannak hirtelen és váratlanul, mert meghaladják testi-lelki erő tartalékaikat, mindazok a súlyok és terhek, amelyeket vinniük kell. De így volt ezzel Mária és Márta is, Lázárnak a nőtestvérei. Egy olyan helyzetbe kerülnek, ahol már az emberi segítség nem elegendő, Jézusra van szükségük. Lázár, az ő testvérük, meghal. De Jézus ismerte és tudta ezt a folyamatot. Éppen ezért még a mi lelki füleink számára talán még kegyetlennek is tűnhet az Úr Jézusnak a viselkedése, hogy bár Mária és Márta üzennek az Úr Jézusnak, hogy akit te szeretsz, a mi testvérünk Lázár beteg. Jézus már innen tud Lázárról, hogy Lázár beteg, de nem indul el, még nem. Aztán arról is tud az Úr Jézus, hogy Lázár már meghal. Közvetlen az elhalálozása után sem indul még útra, hanem még kivár egy csöppet, és amikor eljött annak az ideje, amikor már emberi módon segíteni nem lehet, amikor már Mária és Márta is, és majd az oda ugye látogatóba kimenő farizeusok is, hogy vigasztalják a gyászoló családot, amikor már tudatában vannak annak, hogy itt már ember nem segíthet, tudnék a köztudatban az volt, hogy 3 nap alatt a tetszhalott még magához térhet. De a tapasztalatok szerint a 4. nap az már egy olyan állapot, már a nevén is nevezi, már szaga van. Bomlásnak indult, innen már nincs vissza út. Jézus ezt az órát várja meg, nem azért, hogy a dicsőséget learassa, nem azért, hogy megmutassa, na ki vagyok én nektek, az utolsó pillanatban berobogok, megadom, amit kértek. Ez Krisztustól távol áll, ez csupán az emberi természet sajátja. Az Úr Jézus elmegy, akkor s érkezik, amikor már az emberi erő semmire nem képes. Hányszor voltunk már mi is így, hogy az Úr tudja, hogy miben vagyunk, hiszen imádságba feltárjuk előtte gondjainkat, vágyainkat, terveinket. Mi is hányszor mondhattuk, és mondhatjuk is nyilván, hogy Uram, ha itt lettél volna, ez nem történik meg. Uram, ha itt lettél volna, ha komolyan vetted volna az imámat, de benne van. Milyen finom női szemrehányás húzódik meg itt Máriának a Jézushoz intézett gondolataiban. Látod, Uram, nem voltál itt, és az én testvérem meghalt. Valóban nem volt ott. Ezt azért így nem mernénk állítani, mert az Úr lelke mindenütt jelen van, tud mindnyájunkról, de van, amikor az Istennek meg kell próbálnia minket, ahhoz, hogy eljussunk az erőnk végéhez, lehetőségeinek a végéhez, és amikor már valóban úgy látjuk mi magunk erőtartalékairól is, hogy itt már nincs, aki segítsen, itt már nincs megoldás, feladjuk, lemondunk önmagunkról, másokról is, az Isten akkor tudja megmutatni nekünk, én vagyok, szeretlek, hordozlak. A zsidókhoz írt levélben éppen ez a vágy bomlik ki, és Istennek ez a szeretete szólal meg mifelénk a mai napon is, mivel nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, járuljatok bizalommal, a kegyelem királyi trónusához. Van lehetőségünk, amit az Isten megad nekünk Krisztusért. Nekünk van menetelünk az Atyához. És tudjuk azt, hogy ez a királyi kegyelem trónusa a korintusi levélben úgy is meg van fogalmazva, illetve a jelenések könyvében is, mint Krisztus ítélő széke. Tudatában vagyunk ennek a mérhetetlen isteni kegyelemnek, hogy az az ítélő szék számunkra itt és most is a kegyelem trónusa Krisztusért, hogy én oda mehetek, hogy ez egy valóságos hely, amilyen valóságosan most együtt vagyunk az Isten tiszteleten, ez a mennyei trónus és ez a világ is épp így valóságos hely. És lélekben már most ott érezheti az ember magát, mint amikor énekelhettük is a reggeli dicséretünket, a 488. dicséretet. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. A trónus körül a mennyei seregek és az angyali karok éneklik ezt. És amikor bekapcsolódhatunk csak egy ének erejéig is, a mennyei karok dics himnuszába, szinte átéljük, hogy a magasztalásban erő rejlik, És miközben felemeljük az Isten dicsőségét, az ő nevét, ő maga emel fel minket. Ez az a lelki kegyelmi ajándék, amit az Isten jelenlétében, vagyis a kegyelem királyi trónusánál átélhetünk. És azt mondja az ige, hogy bizalommal járuljatok oda. Olyan ez, mint valaki hivataloknál nehéz az áthaladási idő, meg az út. Ha van kapcsolat, akkor úgy szoktuk mondani, hogy bizalommal fordulj ehhez és ehhez, ő majd segít neked. Ez a lelki világban is éppen így van, és akihez mi bizalommal fordulhatunk, az maga az Úr Jézus Krisztus, és éppen ez az, amely nem történik meg igazából ott Lázár sírjánál. Szóval egy olyan körülményeket találunk, ahol mindenki lemondott már mindenről és mindenkiről. Vajon vannak-e az életünkben ilyen személyek, ilyen élethelyzetek, ilyen próbatételek? Vajon tényleg lemondtunk-e már arról, hogy megoldódjon, hogy mássá legyen, hogy megváltozzon? Akkor az igen nagy baj, ha lemondtunk róla, mert ami embereknek lehetetlen, az az Istennél lehetséges. Oda vittük-e már a kegyelem királyi trónusa elé, és vagyunk-e elég kitartóak ahhoz, hogy engedelmességben és alázatban kérjük az Istent kitartóan, az Úr Jézus által, mert számunkra ő adatott, mint főpap. A főpapnak az intézménye az Ószövetség világában, az Ószövetség népe életében egy nagyon fontos dolog volt. Tudjuk, hogy a legnagyobb főpapjuknak Áront tartották, akiről szintén tudjuk, hogy tele volt erőtlenségekkel és gyöngeségekkel, mint ahogyan az igében is olvastuk, hogy a főpapnak együttérzőnek kell lennie, minden tévelygővel és minden tudatlannal is, mivel ő maga is körül van véve erőtelenségekkel. De a főpapi szolgálatot nem úgy lehetett betölteni, mint a mai álláshelyeket, hogy meghirdetik, és aztán a legkvalifikáltabbat felveszik rá, hanem az Isten választottja tölthette be a főpapi szolgálatot. Isteni elhívás kellett ennek a szolgálatnak a betöltéséhez. Éppen így az Úr Jézus az atyától rendeltetett arra, hogy főpap legyen, hogy mi érettünk és mi helyettünk, minket képviselve áldozatokat vigyen az Isten elé bemutatva. S tudjuk, hogy a legnagyobb főpapi áldozatot ő maga mutatta be. S tudjuk, hogy nagypénteken abban az órában feszítik az Úr Jézust keresztre, amikor a papság bemutatta a bűnökért való áldozatot. Jézus miértünk önmagát viszi oda. Keresztelő János ezért mondja, amikor felismeri az Isten szent lelke által Jézusban a Krisztust, a szabadítót, a segítőt, rámutat és azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez egy szép hitvallás. De ennek életté kell lennie bennünk. Nagy különbség van a között, amikor elmondjuk a hiszek egyet, és nagy különbség, amikor én mondom el, aki hiszem mindazt, ami benne szerepel. Nagyon szép dolog megtanulni aranymondásokat, igéket gyermekek életében, ez meghatározó. Későbbi felnőtt korukra óriási lelki muníciókat tudnak belőle meríteni. De a mi feladatunk is, hogy imádkozzunk érettük, most is, amikor nagyon sok fiatal és gyermek éli a szünidejét nyári táborokban, biblia táborokban, ifjúsági heteken, hogy az az ige váljék benne életté, ne csak mondja, élje is, de számunkra is éppen ennyire fontos. Mária és Márta fájdalommal vannak jelen, hiszen az ő testvérük, aki a család fenntartó volt közöttük, meghalt. És éppen ezért mennek ki a farizeusok, a törvénynek eleget téve, hogy a gyászoló családot meglátogassák. És miközben ők oda látogatóba kimennek, nagyon furcsa dolgokat tapasztalnak, és tudjuk a történet végén, hogy ezt azonnal jelenteni is fogják a nagy tanácsnak, a Sanhedrinnek, és ez az az utolsó lökés, amitől kezdve egyet értenek abból, hogy Jézus meg kell ölni. Vagyis Lázár feltámasztásának óriási ára van. Miközben Jézus elindul a tanítványaival a júdeai Betániába, ami az Olajfák hegyétől délkeletre feküdt, szinte a szomszédja volt Jeruzsálem városának. Jézus elindul, és még Tamás is, az egyik tanítványa azt mondja, hogy akkor menjünk el vele, és halljunk meg mind. Tehát a tanítványok is ennyire leverten állnak a dologhoz. Miért akar Jézus oda menni, ahol a halálát akarták már ezt megelőzően is? Miért kell nekünk oda menni? Nincs meg a tanítványokban az a bizonyosság is, az az engedelmesség, az a hit. Ők azt hiszik, hogy azért kell, hogy elmenjenek Jézussal, hogy ott meghalljanak, pedig nem. Azért, hogy tanúi legyenek Lázár feltámasztásának, majd az Úr Jézus feltámadásának is halálát követően. De jó lett volna, ha Tamás ki tudta volna mondani, hogy menjünk el Jézussal, és legyünk az ő tanítványai, bizonyságtevői mind végig. Ők meghalni akartak. Nem látták Jézusban azt, hogy benne van tovább. És sokszor ez a mi emberi életünknek is a vakfoltja, hogy mi sem tudunk sokszor tovább látni egy-egy élethelyzetben, mint Mária és Márta sem. Uram, ha itt lettél volna. Egy ilyen lehúzó közeg veszi körül az Úr Jézus Krisztust. Azt hallja, hogy a farizeusok zúgolódnak, azt mondják, hogy ha itt lett volna, még a vaknak is vissza tudta adni a szeme látását, hát akkor ezzel nem tudott volna valamit kezdeni? Tehát még van is bennük némi reménység, hogy na hát, ha neki még valami sikeredett volna, de elkésed, most már neki sincs lehetősége. A farizeusok is lezárják, amikor Jézusra néznek a lehetősége, és azt halljuk, hogy bár az Úr Jézus megindul és lelkében sírva fakad, hiszen Jézus igenis megindul fölöttünk, látva erőtlenségeinket. Olyan gyönyörű a zsidókhoz írt levélnek a 4. részének a vége. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. Ő nem egy kemény lelkű főpap, hanem olyan, aki veled együtt szenved, velünk együtt hordozza a terheket, együtt rezdül velünk, amikor fáj, amikor szenvedünk, amikor a keresztünket emeljük, húzzuk, és sokszor a kereszt vonszol minket, mi pedig utána esünk erőtlenül. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni. Megindult oly módon, hogy önmagát áldozta fel értünk. Megindul, és azt is halljuk, hogy haragra gerjed, mert a körülötte lévők úgy vannak Jézus közelében, hogy már ott van az élet ura Krisztus, mégis sírnak. Nem egy paradoxon, mint a mi életünkben is sokszor. Hiszek Jézusban, hiszem, hogy ott van az életemben, és mégis leverten élek. Erőtlenül. Tudom, hogy van Krisztus, tudom, hogy van üdvösség, és mégis örömtelen vagyok. Hogyan lehet ez? Úgyhogy nem teljes a bizodalmunk abban a Krisztusban, aki jelen van, hogy ő meg tudja tenni. Az, hogy hiszek Istenben, az azt jelenti, hogy elfogadom, hogy igaz minden egyes szava, igaz, nem hazudik. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy azt is hiszem, hogy Istennek van ereje, hogy amit mond, azt meg is tudja tenni. És éppen ezért következik az ember életében a keresztény engedelmesség, hogy háttérbe tudom szorítani magam, mások lehetőségeit, és ki tudom mondani, hogy jöjj, Uram, és lásd, és tedd meg, mert neked lehetséges. Mária és Márta így hívja az Urat, jöjj és lásd meg, hová temettük. Nagyon sok ember szíve ilyen temető, rá van hengerítve a kő, és bizony, ha elhengerítjük ezt a követ a lelkünkről, a Szentlélek segítségével, akkor sokszor egy egész temető tárul fel, a lehetetlen, meg nem történt, eltemetett, fájdalmas arcok, személyek, alkalmak, gyötrelmek vannak ott a lelkünk mélyén. Jöjj, Uram, és lásd meg, ez a fájdalmak helye a lelkünkben, és az a kegyelem, hogy hiába nagy a lehúzó erő Jézus Krisztus körül, ő olyan főpap, aki elmegy a legvégsőkig, utolsó csepp vérig is elmegy értünk. Tudjuk, hogy alászállt még a poklok mélységére is, hogy ott is legyőzze a győzelmi zászlót, hogy Úr a halál fölött. A Jelenések könyvében hirdeti azt a megdicsőült Krisztus, hogy ne félj, mert ugyan halott voltam, de élek örökkön örökké. És erre utal János evangéliumának 11. részében a krisztusi kérdés és hitvallás, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és ha valaki hisz én bennem is meghal, élete van, hiszed-e ezt? Erről szól az egész életünk. Hiszed-e? Mert hol kell a legnagyobb segítség az embernek? Az élet és a halál mesdjén, ahol a mindennapjainkat töltjük. Hiszed-e ezt? Jézust egy olyan lehúzó környezet veszi körül, ahol van harag, van szeme alá betolása a fájdalmaknak, amikor elmondják neki a magánemberi véleményüket, hogy látod, Uram, mégse jöttél ide időben. Számtalan szemrehányás és fájdalom között az Úr mégis a legjobban azért fakad sírásra és haragra, mert nem bíznak benne. És mégis azt mondja, Lázár, jöjj ki. És azt halljuk, hogy a kötelek eleresztik a halottat, és miután kinyílt a sír, Lázár a saját lábaim jön ki, és aztán távozik. Jézus csak ennyit kér, oldjátok le, és engedjétek őt elmenni. Kedves testvérek, vajon van-e olyan lelki hallásunk, amely meghallja az Úr Jézus hívó szavát, ezen a mai délelőttön is, ami szólít bennünket a magunk mélységeiből, gondjaiból, jöjj ki! Szeretné leoldani a köteleinket, szeretne felszabadítani bennünket, szeretne a segítőnké válni. Vajon van-e bennünk annyi alázat, annyi bölcsesség, mert az alázathoz az is kell, hogy felismerjük, Urunk, rád van szükségünk, és ezért oda járulunk most ebben az órában is, a kegyelemnek ahhoz a királyi trónusához, hol az Úr Jézus megállt, akkor is, amikor a halott Lázárért könyörgött, hiszen ott állt lélekben a kegyelem trónusa előtt, és ott imádkozott. Uram, én hiszem, hogy neked ez lehetséges, nem magam miatt kérem, hanem azok miatt, akik itt körülöttem állnak, hogy higgyék, hogy te vagy. Miért történik velünk sokszor az, amiben benne vagyunk? Hogy láthatóvá válik rajtunk az Isten dicsősége. És mi az Isten dicsősége? Az Isten jelenléte az életünkben. Isten így is vallást tehet önmagáról, az életünkön keresztül, hogy ő a mi segítőnk, megváltónk, a mi sziklavárunk. Nagy dolog az, akinek van segítője, drága testvérek, mert nagyon sok emberi élet abba roppant bele, hogy nincs emberem. A betesdai betegnek volt ez a végtelen nagy lelki szenvedése, aki 38 esztendeig szenvedett ott a Betesda partján. Tudjuk, ez a tú arról szólt, hogy néha a gondolati kör azt mondta, hogy egy angyal leszáll rá, és felkavarja a szárnyaival a vizet, és aki először tud bemenni a Betesda tavába, az meggyógyul. Ez az ember 38 éve feküdt ott, bénán, mozdulatlanul, és még mindig nem adta fel, hát 38 esztendő, nem egy-két nap vagy hónap, és nem adta fel, várt, de ott volt a lelkében a fájdalom, hogy nincs segítőm. És az Úr Jézus megáll mellette, és azt itt kérdez tőle, hogy mondd, mit akarsz, hogy cselekedjek veled? És ő is elhengeríti a lelkéről a nagy követ, és a lelken sírboltjaiból előjönnek az arcok, akik már rég ott hagyták a Betesda tavánál, és annyit mond, hogy Uram, nincs emberem. Jézus pedig azzá lett az emberünké. Ragadjuk meg ezt a végtelen kegyelmet, ismerjük fel életünk minden napján a kegyelem királyi trónusát, fogjuk meg ennek a megdicsőült Krisztusnak, a mi lelki főpapunknak a kezét, hogy eljuthassunk és láthassuk az Isten jelenlétében az ő dicsőségét. S ha vannak az életünkben lehetetlen dolgok, soha ne feledjük, hogy Istennek minden lehetséges. Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged végtelen szeretetedért, azért, hogy megragadhatjuk a te jobbodat, hogy beléd kapaszkodhatunk, és minél nagyobb a sodrása ennek a világnak, amely körülvesz minket, Úrunk, adj nekünk bölcsességet és hitet, hogy minél jobban tudjunk beléd kapaszkodni. Mi emberek sokszor meg akarjuk tölteni kezeinket, lelkünket, életünket, és sokszor a bőség zavara van a kezeinkben, és ezért nem tudjuk megfogni a mindent, Krisztust. Úrunk, engedd meg, hogy most el tudjuk engedni mindazt, ami e világhoz köt bennünket, mert sokszor mi is meg vagyunk kötözve, mint Lázár a maga szikla sírboltjában. Engedd meg, Úrunk, hogy feloldódjunk lelki módon, s engedd meg, Urunk, hogy most úgy tudjunk elmenni a te templomodból, hogy kijöttünk a mi sötétségeinkből, lelki, testi lemondásainkból, lehetetlenségeinkből. Adj nekünk élő hitet, hogy újból rád merjük bízni önmagunkat, szeretteinket, családjainkat, gyülekezeteinket, mint ahogyan most is te eléd jövünk, Urunk, hogy a tetenvári gyülekezetért is könyörögjünk gyülekezetünkért. Te eléd hozzuk, Urunk, a gyászolókat, a szenvedőket, mindazokat, Urunk, akik átélték, hogy legyőzték őket, mert a halál erősebb volt náluk. Urunk, most is kérünk, hogy te legyél a gyászoló családdal, aki drága elhunyt szerettét hordozza most is itt, a gyülekezet körében, a szívében. Kérünk, Urunk, hogy vigasztald meg őket végtelen szereteteddel, s adj hitet és erőt gyászoló szívüknek. Így kérünk, Urunk, hogy légy minnyájunk élete számára, drága közben járó főpap, s engedd meg, Urunk, hogy amikor segítőt keres a szemünk vagy a gondolatunk, te legyél az első, az a Jézus, az a segítő, az a megváltó, szabadító, akit megragad a lelkünk. Így növeld hitünket, és a mi lelki látásunkat, atyánk, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.